édesanyám főztje.
Szabó József atya, a beszélgetőtársam, köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok, zalai születésű, és az esztergomi Ferences gimnáziumnak lett később diákja, majd a Ferences rend tagja lett. Szeretném, hogyha a zalai 60-as évek ízeit fölelevenítenénk.
Szeretek enni, az alakomon ez erősen meglátszik, és ha ráállok a mérlegre, akkor meg még inkább. A falunkban és a mi családunkban nagyon egyszerű volt a étkezési rend. Kiemelkedett ugye a vasárnap, ami húsosnak számított. Nálunk a családban elsősorban a tyúk vész volt, ugye szombaton mindig elütött egy tyúkot a nagymamám, mert elkapta, megfogta, meg levágta, megpucolta, és másnap megfőzte. Aztán hétfőn megettük a maradékot. Általában még volt, tehát úgy készült igazából a vasárnapi ebéd, hogy az még hétfőn is megtartson, kedden jött a főzelék, szerdán valamilyen tésztaféle, csütörtökön megint jött egy finom főzelék, ha lehet valamilyen feltétel, most ez már lehetett fasírozott, természetesen löncshús konzervből készítve, az volt az egyszerűbb. Pénteken mindig valami nagyon egyszerű leves tésztával, szombaton megint főzelék, és akkor már is ott voltunk megint a vasárnapnál, a húsos napnál. De ezek a nagyon egyszerű ételek azért azt jelentették, hogy változatos volt, hiszen a főzelék az mindig a kertből került be, a mi kertünkből, és így látta az ember azt gyermekként, hogy milyen fontos az, hogy a különböző növényeket el kell vetni, hozzá föl kell ásni a kertet, el kell gerebizni, el kell készíteni az ágyást. Amikor aztán elkövetkezik, akkor gyomlálni kell. Nem a petrezselymet, nem a sárga répát kell kigyomlálni, nem a füvet, fiam. Ezek olyan tanuló idők voltak.
Te is kapáltál.
Először gyomláltam. Tehát ugye a kapa az egy veszélyes fegyver, az később adatik a gyermek kezébe.
A gyomlás az kézzel megy, tehát kézzel húzgálják ki a gyomot, ugye?
Igen. Ez az, amivel a mai napig szerintem azért idegessé tud tenni a világ, csak a gondolatával. De most már ugye meg tudok nyugodni, mert most már nem kell. Nagyon nem szerettem, de egyszerűen ez volt. Tehát egy sorban nem tudod kapával kiszedni a gyomot, azt oda kell nyúlni, és ki kell húzni. És hát természetesen, mivel olyan volt a helyzet, kellett öntözni is, kellett vizet hordani, a kút az körülbelül egy olyan jó 20 méterre volt. A mi családunkban a klasszikus régi rend érvényesült, az asszonyok főztek, mi férfiak ettünk. Tehát mi a konyhában végfelhasználók voltunk mindig is, ez nem nagyon változott. Amikre nagyon vissza tudok emlékezni, azok a főzelékes napok estéi, mert ugye ott vacsora is kellett. És hát a legegyszerűbb vacsoráktól, tehát sült krumpli, hajában sült krumpli, amit egyszerűen be kellett dobni a sütőbe. Ugye a spalhertnek volt ez az emelt része, amiben ott volt a kályhacső kivezetés, és a mellett volt igazából a sütők beépítve, alsó-felső.
Tehát ez egy fatüzeléses sütő volt, ugye? Tehát nem gáztűzhelyetek volt, nem villanytűzhelyetek volt?
Természetesen fatüzelés, a fa hasogatás is, a fa behordás, ezek nagyon fontosak voltak, és azért éltünk szinte teljesen a konyhában, mert ott mindig volt fűtés. Tehát mindenféle szempontból nagyon hasznos dolog volt. Aztán a krumplihoz mi került? Ősszel ugye volt a savanyított káposzta betaposása, berakása. Ez ténylegesen azt jelentette, hogy egy kádat megtöltöttünk szeletelt káposztával. Annak a torzsája volt nagyon finom, és nagyon jól lehetett belőle enni. Csak egyszerre volt, nagyon sok nem lehetett elrakni, úgyhogy azért ott ment a tikoknak is rendesen. Aztán ez a káposzta, ez néha olajjal leöntve, olajos káposztaként került a krumplihoz, nagyon finom étel volt. Aztán a spalhetnek a platniám pirított kenyér fokhagymával, pici zsírral. Aztán, hogyha az ember közel volt még a disznóvágáshoz, akkor csak egy kis disznósajt.
Tehát nem csak tyúk volt a kertbe, hanem disznóval is volt.
Disznóval is volt, évente egy disznó került a kés alá. Általában karácsony és új év közt volt nálunk a vágás, ez a böllértől függött, nem a családtól, mert úgy volt beosztás, és ugye a zsír a sütéshez, főzéshez, a úgynevezett lesütött hús, tehát amikor megvolt a disznóvágás, akkor ki volt jelölve, hogy mi az, amit földaraboltak, megsütöttek, és utána egy véndőbe.
Egy?
Véndő, ez egy zománcozott olyan edény, ami fölfelé keskenyedik. A fedőjén van egy pici olyan rés, ami szellőzést biztosít. Ebbe elkezdik berakni a húst, aztán olvasztó zsírt öntenek rá, és teljesen befedi a húst, és akkor azt lehet kiszedni belőle, és ez egy tökéletes tartósítás. Még nyáron is kitűnően elállt benne a hús.
Nem ezt hívják máshol bödönnek?
Hát lehet, hogy máshol bödön, nálunk védő. Úgyhogy az ilyen jellegű ételek is azért előkerülhettek, főleg disznóölés környékén, kolbász. Ugyanígy nálunk nem az volt a szokás, hogy megfüstölik és fölrakjuk egy szárítórúdra, hanem ugyanúgy megsütöttük a kolbászt, és ugyanígy véndőbe el volt rakva zsírba.
Ez még a mélyhűtő föltalálásának, vagy legalábbis a háztartásokban való megjelenésének előzménye, ugye?
Nagyjából. Én bevallom őszintén, nekünk nem volt hűtőszekrényünk se, tehát a...
Még jégszekrény se?
Nem, semmi. Tehát nálunk a spejzban beton alapja volt, beton jelentette a hűtést, tehát arra voltak lerakva, és ha nagyon-nagyon nyáron valamit le akartunk hűteni, akkor meglengettük a kútba, a vödörben a bármit, és akkor az jóval hidegebb volt. Ezek mellett ugye, tehát a lesütött hús, a kolbász, azok előkerültek a főzelékhez, mint feltétek is, tehát megvolt, hogy mit tenni, négyen, öten voltunk az ebédre, vagy hatan, teljesen mindegy, akkor annyi darab került elő, vagy kolbászból, vagy lesütött húsból, egyértelműen így működött a dolog.
Én a zalai ételek közül a dödölét ismerem.
Akármennyire is hihetetlennek tűnik, az egy ünnepibb étel volt. Nálunk a megszokott köret az nem dödölle volt, hanem vagy főtt krumpli, vagy rizs, és hogyha nagyon ünnepi alkalom volt, akkor dödölle is volt. Amit én különben gyermekkorom nagy ízének tartok, az és számomra a zalai ízek egyike, az a tejfölös bableves, habart tejfölös bableves. Tehát, ha én Zalába mentem, és kedvezni akart akár nagynéném, akár édesanyám, tejfölös bableves készült. Ugye megfőzik vízbe rendesen, és egy tejfölös lisztes behabarás, és semmiféle a babérlevélen, a fokhagymán, és a són kívül én nem nagyon tudok más fűszerről, benne, ugyanez volt krumpliban is, na azt nem volt ennyire kedvenc. De nagyjából majdnem így, ugyanígy készült a tüdőleves. Az valami hihetetlen finom. Tüdőleves, savanyú leves igazából, és én nem állnék neki most elmondani, hogy hogyan készül meg egyéb, mert ez, hát ugye nem az énre szóltam, én végfelhasználó voltam a konyhába. Ezt nagyon ritka és nagyon kevés helyen látom. Ugyanígy hiányzik a paradicsomos káposzta leves. Az, hogy paradicsomos káposzta főzelék, az a gimnáziumban is volt, katonaságnál, mostan is üzemi konyhán vagyok az autista segítő központban, ott is van.
Igen, Gyöngyösi vagy most, Gyöngyösi rendháznak vagy a lakója.
És nagyon finom, meg egyéb, és mindig mondom, hogy de hát a paradicsomos káposzta leves.
De és tulajdonképpen híg paradicsomos káposzta, tehát miben különbözik? Csak abban, hogy hígabb?
Ebben biztosan különbözik, és abban is, hogy hús is van bent. És hát ami számomra megismételhetetlen étek most már, az a disznőléses paradicsomos káposztaleves. Ez azért érdekes, mert amikor megvolt a disznóvágás és a bontás elkezdődött, akkor az első nyesedékhúsokat vitték be a konyhára, és az került bele a levesbe. Én nem értek hozzá, nem tudom, hogy hogy hívják azt a valamilyen enzimet, vagy mi a nyavaját, ami a disznóhúsban a vágás után nem tudom hány órával jelenik meg a húsban, viszont egészen más az íze a húsnak addig, amíg ez meg nem jelenik. És azt a nagyon-nagyon-nagyon friss húst, amit tényleg a vágás után pár órával, amikor fölnyitották, meg elkezdték a bontást, keletkezett, hát abból valami hihetetlen finom disznóleves káposztaleves volt. Hát igen, ez nekem megszűnt.
Volt-e telmetek?
Nem. Illetve utolsó tejenünket a születésem előtt adta le a család. Tehát a második tieszesítés idején vitték el a utolsó teheneinket, azt hiszem kettőt, de ezt már csak a családi legendáriumból azért tudom, mert édesapámnak piros babos fejkendőt kellett kötni, hogy meg tudja fejni őket. Mert mindig édesanyám fejte. Amikor engem várt édesanyám, akkor nem engedte.
És tehát átverték a tehenet, nehogy hogy hagyja magát, mert csak a piros babos kendővel fogadta el, hogy valaki matasson a tőgyénél?
Mert az előző nap fölrúgta, tehát itt konkrétumról volt szó, tehát igen, muszáj volt, úgyhogy szegény édesapámat ugye elképzelem.
Nagyon csinos lehetett.
Igen, ezt is a feleségét édesanyámért tette meg, tehát ez is egy nagyon szép dolog. Az más kérdés, hogy sajnos tieszesítés elvitte. A szembe szomszéd volt unokatestvéremnek, Kovács Lacinak a édesapjánál voltak tehenek. Minden nap onnan vittük a tejet, minden este kellett menni. Ez azért volt jó, mert az ember átment a kannával, és Jóska bátyja mindig a végén adott, tehát nekik előbb lett tévéjük, mint nekünk, tehát még a osztrákon meg lehetett nézni egy stampan részt, amikor még ez nem volt a magyar tévén, vagy egy mesét meg lehetett nézni. És hol voltál, fiam? Hát Jóska bátyja nem adta a tejet, csak később, úgyhogy ez még egy ilyen nagyon szép lehetőség volt. Igazából minden reggel teljes kávé készült, tehát
volt egy teljes kannátok, ugye, ami nem tudom, 2 literes, 3 literes?
Mindössze 1, és abból 1/2 liter ment a reggeli teljes kávéba, amit nagypapa és én ettünk. 8. koromig én, sőt, esztergomi bevonulásom még ez volt a reggeli.
Igazi kávé volt, vagy cikória volt ez?
Hát igen, de hogy igazi kávé, hát cikória. Rendesen, ahogyan szokás volt abban az időben.
Ma már nem tudja senki, mi az, hogy cikória, vagy nem nagyon.
Hát igen, egy ilyen préselt kerek tablettaszerű, tablettánál jóval nagyobb, tehát azért az egy ilyen 2 centis, 3 centi átmérőjű, amiből egyet vagy kettőt kellett betenni, nem tudom mennyi vízbe, és akkor azt főzték ki, és hát ízesítésre jó volt. Egyébként meg a maradék tejből mindig aludtej készült, ami tényleg meg is aludt, nagyon szép föle volt. Mi nem készítettünk más belőle, maximum még túrót, de azért a tejföl, meg a túró, tehát azok már a bolti áruból jöttek, tehát az akkor érhette volna meg, ha van 10-15 liter tej, amit a mi tehenünk ad, az akkoriban volt, tehát meg voltak még azok a vászonkendők, meg csuprok, amikben ezeket készítgették, de hát igazából már használatban nem kerültek.
Része volt-e a sajt az étkezéseteknek?
Nem. Tekintett arra, hogy a nagynéném, aki igazából a családban azért egy ilyen jó vezető szerepet vitt, ő nem szerette se a tejet, se a sajtokat, úgyhogy hát igazából a sajtot azt a esztergomi gimnáziumban kedveltem meg, addig úgy nem nagyon fogyott. Érdekes volt, hogy mackó kocka sajtot.
Ami háromszög alakú, nem kocka, de kocka sajtnak hívtuk.
Így van. Az igazából azért szerepelt 10 óraiként, tehát az, hogy került bele, azt nem tudom, de egyszer csak lett. És hát én sokáig úgy jártam iskolában, hogy egy nagyon, nagyon finom 10 óraim volt.
Amit otthonról vittél.
Természetesen. És ez nem volt más, mint amikor kirántották otthon a húst, akkor mindig megmaradt egy kis prézli, meg megmaradt egy kis tojás, és akkor azt összekavarták, és azt kisütötték, mintha egy darab kirántott lenne. Tehát mindenki tudta, hogy az átverés, de jó volt. És bizony én évekig jártam úgy iskolába, hogy a nagymamám az mindig sütött egy-egy ilyen kirántott hús nem volt, de ez szépen két tojás, egy kis prézli, és mindjárt megvolt a nagyon finom tizóraim.
Apropó tojás.
Sült tojás, főtt tojás, keményre vagy lágyra főtt tojás, azért ezek megvoltak.
A tyúkok dolgoztak, adtak ehhez muníciót, ugye?
Természetesen, tehát tojást azt, nem is tudom, talán a szentelésemre vagy az öcsém lakodalmára vettek csak.
Halat ettetek-e valamikor is gyerekkorodban?
A halat nagyon szerette édesanyám, nagynéném, nagymamám. A család férfi tagjai azok, ugye édesapám majdnem meghalt egy alszáka miatt, a körzeti orvos szedte ki a torkából a alszákát, és attól kezdve ő, ha hal illatot érzett, akkor onnan elment.
De honnan volt halatok?
Hogy honnan kaptuk, nem tudom. Tehát volt vadász keresztfia nagyapámnak, tehát néha volt fácánleves, mert néha Gyula bácsi hozott egy-egy fácánt. Egyébként más vadat nem nagyon, nem is ettünk. Halat nem tudom, honnan kaptunk, de néha-néha volt. És arra emlékszem, hogy egy ilyen nagyon finom tejfölös, paprikás szaftban sült, hogy azt főtte, nem tudom, lábosba volt, az biztos, tehát azok a sülteknek szólt. Arra emlékszem, hogy nagyon óvatosan, nagyon vigyázva gyerekkoromban is adtak, tehát szinte úgy volt, hogy kiszálkázták, mire az én tányéromra került.
Édesség.
Sütemények. Ugye nálunk ez egy nagyon fontos dolog volt, mert mindig kellett süteménynek lenni, minden vasárnap, mert fiam, bármikor jöhetnek vendégek. És azt a szégyent, hogy nem tudjuk őket megkínálni, na ezt nem, ezt egyik család sem vállalta föl. Hát minimum egy piskóta az őzgerinc sütőbe, ez abszolút dukált. Mazsolával, vagy kimagozott meggyel, nagyon finomak voltak ezek is. És azért szerda, csütörtök, péntek nagypapa, hogyha más nem volt, akkor megette a reggeli teljes kávéhoz a maradékot, ki nem volt dobva soha. Igazából nagyon sokféle változatos sütemény volt, a kekszrolától kezdve a különböző néger kocka, tehát a krémesebb süteményeken át. Az viszont nagyon fontos volt, hogy sokszor a pénteki, tehát nagybőjt péntekein, de nem nagybőjt péntekein is a gyúrt pogácsa. Ez ugye a mindent bele, tehát fradis pogácsa volt igazából. Maradékvajtól kezdve a margarin, bármilyen zsiradék mehetett bele, és mindig mondtuk, hogy jaj, mama, ez milyen finom, de soha nem tudtam megismételni, mert nem olyan mennyiségben maradt meg, stb. De ezek nagyon finom pogácsák voltak.
Karácsonyra készült valami különleges sütemény? Beigli?
Nálunk nem. Mi a beiglit nem ismertük. Én a beiglit azt rendi koromban ismertem meg. Nálunk inkább a kalácsok voltak a szokottabbak. Viszont amit érdemes megjegyezni, mikor édesapám temetése volt, akkor egyik rokon főzött tort, és különleges étel volt. Ugye volt egy tál étel, egy gulyásleves, és mellette kőtrétes.
Milyen?
Kőtrétes, keltrétes, csak ugye nálunk kőt. Ez a keltrétes, ez keltrétes, tehát rétes tészta, el vagy nyújtva, ugyanúgy meg van töltve, össze van sodorva, és az élesztő miatt meg kell. Nagyon-nagyon finom volt. Hát természetesen édesanyám halála utánra a rendtársaim, akik ugye ott voltak apu temetésén, meg a többiek is kérdezték, kőtrétes lesz. És ami még számomra egy nagyon-nagyon fontos dolog, az egy esküvői kaja. Vagy lakodalmas kaja, bocsánat. Ugyanis van egy ilyen, hogy paprikás főzelék. Én a különböző vidékekre voltam már lakodalmakban, és ez mindig hiányzik. Nálunk a sorrend az volt, hogy megvolt a leves, tehát normál módon a húslevest kivitték, majd pedig a főtt hús mellé hoztak kását és paprikást. Ez egy olyan főzelékszerű valami, mintha csirkepaprikásnak a paprikás szaftját megcsinálnák külön, teljesen külön, és akkor ott van ugye a főtt hús, hozzá van téve a kása, ez kell, mert nem kell nagy dologra gondolni, ez főtt rizs, egy kugló formában egy tányérra kiöntve, és adják hozzá ezt a paprikás mártást. Most én se főtt hús nem szoktam enni ilyenkor, se kását, hanem csak kenyérrel ezt a paprikás szószt. Na most azért már régóta hajtom keresztfiamat, minden ismerőst, hogy egy kis finom zalai paprikás, de hát ez megint egy ilyen lassan olyan kategória lesz, mint a disznóleléses paradicsomos káposzta. Igen. És ugye volt egy olyan szokás még ehhez kapcsolódóan, hogy a lakodalmakban szolgálatot teljesítő sütő-főző asszonyok szehettek kásapénzt.
Szedhettek?
Általában szedtek is. Na most ez ugye úgy működött, hogy az egyik bekötötte a kezét, fogott egy merőkanalat, és akkor mentek kásapénzt szedni. A zenekar azt játszotta, hogy megetted a kását, fizesd meg az árát, megetted a kását, fizesd meg az árát. Ez mondjuk 20-25 perc alatt azért elég nehéz viselni, de ne. És akkor az asszonyok összeszedekedtek, mindenféle ilyen zajkeltőt, egy szatyorba rázták a különböző evőeszközöket, fedőket csörgettek, tányért csörgettek fakanállal, tehát zajt keltettek, és az egyik szakácsnak a kezébe volt egy meszelő, vagy a vőfénynek a kezébe volt egy meszelő. És azzal, akik nem akartak fizetni, azokat megmeszelték. Aha. Most el lehet képzelni, hogy az asszonyok, akik a lakodalomra külön hajkölteményt csináltattak, milyen gyorsan fizettek, és ugye amikor csörrent a merőkanálba a fémpénz, akkor az asszony bevette és tette a zsebébe. Na most a férfiak jó előre összeszedegették az összes kupakot, és hát bizony a férfiakat jócskán meszelték annak idején. Most ugye a meszeléshez hozzátartozik, hogy ez nem volt mézbe mártva, ez egy általában egy tiszta meszelő volt, de azért ez is hozzátartozott. De ezt csak Zalába láttam, tehát zalai lakodalomba.
Gyümölcsfáitok voltak-e? Mi volt a télire így elrakva?
Természetesen voltak kompótok. Három helyen is voltak gyümölcsfáink. Elsősorban almakörte, cseresznye és medgy. Baraczfánk, abból lekvár lett. Nagyon néha tettünk el csak barackbefőttet. Egyébként nagyjából egész télen kitartott az alma.
Szilva, dió?
A dió is megvolt. Szilva az három fa volt összesen, vagy négy, már nem is tudom. Nálunk nem volt igazából pálinka főzés. Amíg édesapám nem fogott bele nagyobb tételbe a 80-as évek második felébe, addig cefrézés nem nagyon volt. Maximum a törkőt, tehát a préselésből visszamaradt szőlőmaradékból lett kifőzve, amit ki lehetett. Egyébként nem volt. Aztán utána lett nagy gyűjtögetés a 80-as évek második fele, igen.
Nagyon szépen köszönöm ezt a sokrétű, tartalmas visszaemlékezést. Szabó József atyával beszélgettünk gyermekkora Zalájáról. Azért azt említsük meg a végén, hogy mely település az, ahova kötődnek ezek az emlékek leginkább?
Ez Zalaudvarnok. Amikor én gyerekként elkezdtem ott élni, akkor még különálló falu volt, és a 70-es évek elején, közepén lett része Zalaszengrótnak, és amikor város lett Zalaszengrót, akkor egyik kerületévé vált igazából, vagy egy önálló település rész most hivatalosan Zalaszengróthoz tartozik.
Köszönöm szépen, és jó étvágyat mindenkinek, aki hallgatta ezt a beszélgetést. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor. Thank you.
Thank you.